Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm Önöket, az Espresso-t hallják. A mai műsor vendége Király Farkas író, költő, műfordító és újságíró, az Irodalmi Jelenpróza rovatának szerkesztője, akivel tavaly megjelent Sortűz című regényéről beszélgettem. A Sortűz szereplői olyan előfelvételis kiskatonák, akik 1989. szeptemberében rukkoltak be. Így, ahogy mondani szokták, telibe kapták azokat az eseményeket, amelyek megváltoztatták, átalakították az addigi megszokott rendet, rendszert. Forradalom volt-e az, vagy valami más, azt mindenki maga eldöntheti. Talán még a mi életünkben születik erre olyan válasz, amely mindenki számára hihető és kielégítő. Talán nem. A Sortűz tulajdonképpen nem erről szól, hanem olyan szemszögből láttatja az akkori eseményeket, amely szokatlan, hasonló irodalmi munka tudomásom szerint nem is született egyelőre Romániában. Király Farkast és Márton Evelint hallják. Itt van előttem Király Farkas és Király Farkas Sortűz című könyve, ami tavaly jelent meg a Sétatér kiadónál. Ez egy nagyon sűrű könyv, vagy legalábbis én annak érzékeltem. Tulajdonképpen néhány napot dolgozol fel, több ember szempontjából, vagy szemszögéből, illetve az ő történeteiken keresztül. Azt kérdezem, hogy miért választottad pont ezt a struktúrát a könyvnek, miért ezek a napok, mi nyilván tudjuk, hogy miért ezek, vagy legalábbis egy részére rájöttem, hogy miért pont azok, de hogy ezekről erről beszélnél-e. Hogy mondjuk miért szeptember 29-én indít, és hogy hogy sikerült ennyire sűríteni, de majd még közbe kérdezek.
A szeptember 29-e abban az évben egy ilyen kardinális nap volt, igen, akkor vonult be nagyon sok katona. Ugye tudjuk, hogy akkoriban Romániában, és nem csak ott, hanem a szomszédos országokban, amit Varsói szerződésként szoktunk említeni, ott kötelező volt a sorkatonaság, elég sokáig, tehát van, ahol a 2000-es évekig. És ekkor vonultak be az úgynevezett előfelvételisek, ezek a Soldatszintermen Redus, hát akinek sikerült bejutniuk érettségi után valamilyen felsőoktatási intézménybe. És hát nyilván azért kezdődik akkor, és 1990. január 1-én végződik, az egy jó nap szerintem ugye, kis regény befejezéséhez. Folytatódhatna, még lehet, hogy majd valamikor folytatódik is, hiszen 1990-ben azért még voltak érdekes dolgok, amit megtapasztalhattak a katonák, mondjuk egy kis marosvásárhelyi pogrom, egy kis első bányászjárások, tehát
ugye hát én katona nem voltam, mert hogy nőből vagyok, de azért, mivel körülöttem nagyjából azért mindenki volt, ezért tudom, hogy ez egy amúgy is egy fontos dolog a férfiak életében, és hogy nagyon az volt az érdekes, hogy mindenki nagyon apró részletekre is emlékszik a katonaságból. Na de a te könyvedben egy csomó mindenféle egyéb is van, tehát hogy úgy valahogy sikerült ide bevinni különféle, nem hogy ideológiákat, hanem mondjuk azokat a gondolkodás típusokat, ami egyes embereket jellemezte abban az időben. Tehát ugye voltak a rendszerhű emberek, azok, akik mondjuk úgy ezitáltak, tehát hogy nem tudták, hogy akkor most jobbra vagy balra vagy merre, hogy ez saját tapasztalat, saját emlék, vagy nagyon sokat kutattál és gondolkoztál és másokkal is beszélgettél, és így állt össze a kép. Ugye 89 és a könyv megjelenése között eltelt azért elég sok év.
Nyilván nem a saját életemet írtam meg, abból nem lett volna ennyi, viszont ugye nagyon sok generációtársam volt hasonló helyzetben, akikkel nyilván nagyon sokat beszélgettünk, ezek ilyen kibeszélős dolgok, tehát nem jó, hogyha az ember magában tartja, nem is nagyon tudja, valamilyen formában felszínre tör, és egy idő után sok újságcikket olvastam meg, néhány blogot, volt katonatisztekkel interjúkat, akkor az adevarul.ro-nak volt egy ilyen komoly tényfeltáró sorozata, és nagyon sok tényszerű érdekességgel találkoztam, ezeket igyekeztem beleépíteni, mint említetted, nagyon sűrű. Hát igen, nem sokat fáradtam a jellemrajzokkal, meg a tájleírásokkal, meg ilyenekkel, hosszabb lett volna egyébként ez a könyv, de úgy gondoltam, hogy ez így eléggé frappáns lesz, és kiszórtam belőle végül is, hát majdnem még egy annyit, mint amennyi most benne van.
Azért van itt minden, tehát hogy a sűrűséget az pont arra értettem egyébként, hogy akár tájleírás is benne van, sőt annyira plasztikusan szemlélteted mondjuk a laktanyák, vagy ennek a katonai életnek a különféle dolgait, hogy akár az ember szagokat és egyebeket is simán el tudna képzelni. De úgy tudom, hogy azért volt neked saját történeted is, ami mondjuk beindíthatott dolgokat ami azért elég szorosan kapcsolódik ehhez. Arról beszélnél, hogy te hogy élted meg, ugye Aradon voltál katona pont 1989-ben. Hogy az milyen érzés volt neked, vagy mennyire voltatok eltéved, vagy most mi történik, vagy konkrétan tudtátok, hogy mi történik. Ugye itt vannak olyan szereplők, akik azért eléggé átlátják, hogy itt mi a helyzet, mások meg egyáltalán.
Igen, hát valóban voltak tájékozatlan figurák, akik csak a hivatalos csatornákból kaptak meg mindenféle információkat, nem csak a forradalom idején, hanem korábban is nyilván. Mások viszont ugye, akik hozzáfértek külföldi információkhoz, jellemzően erdélyi magyarok, meg svábok, meg szászok, azok egy kicsit másképp látták a világot. Meg úgy fel is lettünk készülve erre, hiszen előtte volt egy 14. kongresszus, akinek úgy mindenki látta az eredményeit, meg azért nem lehetett eltitkolni azt, hogy Berlinben bontják a falat, hogy a bolgár főtitkár lemondott, hogy a csehszlovák főtitkár szintén lemondott, hogy Magyarország népköztársaságból köztársaság lett, és ezek az információk úgy keringtek, hogy én hogy éltem meg? Hát én úgy éltem meg, hogy eleve, amikor bevonultam, vagy még mielőtt bevonultam volna, eldöntöttem azt, hogy egy ilyen fedő személyiséget, vagy nem tudom, másik személyiséget csinálok magamnak, okulva abból, amiket hallottam korábban a katonáktól, hogy lehetőség szerint ne sérüljek, vagy hogyha sérülne a lelkem, akkor azt majd mikor leszerelek, csak hogy tudjam eldobni, mint egy ócska kabátot. Ezt hiszem, hogy nagyon jó döntés volt, mert így sikerült, hát inkább gépként átvészelni ezeket, és sikerült is ledobni a nappali énemről, a tudatos énemről. Ezeket a probléma az, hogy a tudatalattiról nem lehet. Tehát egy olyan 10 évig azért elég nehezen tudtam aludni. De most már tudok.
Még azt figyeltem meg, hogy már amennyire én értek a katonai nyelvezethez, hát természetesen különösebben nem értek, de hogy igen pontos terminológiát használsz. Nemrégiben beszélgettünk erről, hogy melyek azok a mondjuk szavak, szakszavak, amik hiányoznak teljességgel az erdélyi magyarok szótárából. Na de nem erre akarok kitérni, hanem itt egy mellékszereplő egy levélben, amit az egyik szereplődnek ír, ha jól emlékszem, akkor a Mátéi nevezetű, tesz egy olyan kijelentést, ami szerintem mindenképpen tükrözi az akkori állapotokat, miszerint az, hogy olyan fejetlenség történhetett, vagy hogy egyáltalán emberek haltak meg elég nagy számban 1989. decemberében az úgynevezett vagy a forradalom idején, az annak is köszönhető, hogy a katonaság vagy a katonák felkészítése azért az igen felületes vagy hiányos volt. Ez továbbra is így gondolod, vagy így látod, vagy ez hogy működött, hogy különféle alakulatokat esetleg jobban felkészítettek, vagy inkább ez az általános butítás volt? Ha mondjuk háború történt volna akkor, és nem forradalom, akkor mit gondolsz, hogy a román hadsereg azt képes lett volna helytállni?
Ez háború volt, ami polgárháború, vagy forradalom, nem tudom. Igen, nagyon különböző volt a katonák felkészítése. Erről nagyon sok szomorú történet is van. Ugye, nagyjából az volt az alap dolog, hogy a katonákat elvitték 1 év 4 hónapra szolgálatba, a fiatalokat. Volt egy 4 hónapos alapkiképzés, ami vagy volt, vagy nem volt igazából, és utána pedig elmentek dolgozni bányákba, vagy vízerőműveket építeni, vagy az országban mindenféle a santierekre, meg Bukarestben az ilyen megalomán építkezéseken dolgozni. Tehát ők gyakorlatilag úgy voltak katonák, hogy nem is voltak azok, inkább egy szakmát kaptak, vagy valami ilyesmit. Persze voltak a különböző helyek, ahol azért volt egy rendes kiképzés, tehát mondjuk ezek a térések, ezek mi tartalékos tisztiskolások voltunk. Tehát aki egyetemre bejutott, az azért kapott egy valamilyen kiképzést. Meg ott voltak, ugye, hát a hegyi vadászok azért ki voltak képezve, a felderítők ki voltak képezve, a belügyi csapatok ki voltak képezve, mert ugye ott is voltak rendőrcsapatok, a Securitatének is meg voltak a saját sorkatonái, sajnos nem mindig jártak ők jól. Hát Románia meddig állt volna, most kitámadta volna meg Romániát? Egy olyan helyzetben volt, hogy nem volt, aki megtámadja. Tehát legfeljebb a Szovjetunió támadhatta volna meg abban a szituációban. Bírta volna valameddig persze, a kommunikáció az volt katasztrofális.
Gondolom, hogy nem véletlenszerű az sem, hogy a hőseid azok különféle nemzetiségűek. Ehhez mit tudnál hozzáfűzni? Tehát, hogy van itt magyar, szerb, szász, román.
Eltökölt szándékom volt az első pillanattól, amikor úgy gondoltam, hogy ezt a könyvet meg fogom írni, és hát ez bizony elég régen volt. Eleve ilyen volt a környezet mindenhol. Mondjuk Aradon talán még kevertebb volt, igen. Tehát persze ez egy ilyen taktikai döntés volt az akkori hadvezetés részéről, hogy lehetőleg minél messzebb az otthonától vigyük el a fiatalokat, mert akkor nem vágynak annyira haza, illetve tisztában vannak azzal, hogy nem tudnak hazaszökni, nem tudnak folyamatosan hazaugrálni, és nagyon érdekes volt ez, ahogy alakultak a viszonyok. Nem is feltétlenül a románok és a nemzetiségiek között, hanem mondjuk a déli románok, meg a moldovaiak között, meg az erdei románok között, meg hogy egyáltalán nem a közhiedelemnek megfelelő viszonyok alakultak ki. Ott nem tudom, hogy mi volt a rendes sorkatonáknál, tehát ahol a kevésbé tájékozott emberek találkoztak egymással, de nem nagyon érdekes volt, sok baráti viszony alakult ki.
Igen, pont erre gondoltam, hogy talán a rendszer részéről ez egy taktikai hiba volt, mert miközben ők össze akarták keverni az embereket, amivel valószínűleg azt gondolták, hogy majd elvesztik a talajt a lábuk alól, és még bizonytalanabbak lesznek, pont az ellenkezőjét érték el, tehát hogy a különféle régiókból találkozó emberek, ezt az apámtól tudom, aki szintén előfelvétel is volt, de hogy életre szóló barátságukat kötött, és mit tudom én, tehát hogy akár ott alakult ki egy normális kép mondjuk arról, hogy milyen a román ember, mert hogy testközelben addig nem igazán találkozott ilyennel.
Erre nagyon jó volt. Erre igen-igen jó volt, hogy önről találkozzanak embereket. Tehát rólam nem hitték el. Az első napokban két vagy három oltján srác mellé sodort az élet, és együtt cigarettázgattunk, még ilyesmi, és nem hitték el, hogy magyar vagyok. Pedig mondtam, hogy Király Farkas, hát ez annyira nem román név. Na jó, de hát te beszélsz románul. Hát mondom, hogy ne beszélnék románul. De magyarul beszélek többet és jobban. Na jól van, na viccesz, mert
na most még van egy olyan, erről a múltkor is beszélgettünk a szatmári találkozásunk alkalmával, hogy azért sem az erdélyi, sem úgy az őszromán irodalomban olyan nagyon sok ilyen mű nem sorakozik a polcokon. Tehát, hogy úgy valahogy a szerzők természetesen 89-en, mint olyan foglalkoztak, de hogy így egy katona szemszögéből, vagy katonák szemszögéből, ami ugye egy teljesen más pozíció, mint mondjuk egy egyszerű civili, aki, mit tudom én, a gyárból kijött, és akkor ott az utcán megélte valahogy ezt. Hogy mit gondolsz, hogy ez miért van így, vagy mi lehet ennek az oka?
Hát több oka is lehet. Lehet, hogy akik akkor katonák voltak, nem nagyon szeretnek könyvet írni, vagy egyáltalán irodalommal foglalkozni. Lehet, hogy annyira kihat rájuk még mindig az események sorozata, hogy egyszerűen nem nincs kedvük papírra vetni, vagy nem akarják papírra vetni, vagy nem tudom is, lehet, hogy félnek, nem tudom. De hát hány író ember lehetett akkor közöttünk? Ezt sem tudni. 10, 100, 5.
Jó, hát nem feltétlenül most egy olyan valaki kellene ezt megírja, aki pont ő is katona volt, mint Király Farkas, de hogy úgy egyáltalán, tehát hogy igen, sokat írogattak a forradalomról, vagy azokról a napokról, különféle irodalmi konstellációban és formákban, de hogy így valahogy ezt akár ilyen naplónak is lehetne tekinteni, nem a sortüzet bizonyos értelemben.
A fejezetek címe tulajdonképpen a dátumok sora, ezért természetesen annak lehet tekinteni. Visszatérve az előző kérdésedre, azt gondolom, hogy aki író ember, és a forradalommal kapcsolatban akart valamilyen szép irodalmi művet létrehozni, neki pontosan elég volt a saját pozíciójából megírni azt a történetet. Egyrészt, másrészt pedig egy harcoló katona, vagy valami ilyesminek a helyébe beletenni maga, és kitalálni azt, hogy az hogy működik, nem olyan könnyű, azt gondolom. Tehát ha nekem ezt így kívülről kellene megírnom, nem biztos, hogy elvállalnám. Challengers with shrieks and cries rush forth. The knights fly out like bullets upon their deadly course. Screams of pain and agony rent the silent air. Amidst the dying bodies, blood runs everywhere. The figure stands expressionless, impassive and alone. Unmoved by his victory and the seas of death. He's down, sworn to avenge, condemned to hell, to knock the blade of the eternal, sworn to avenge, condemned to hell, to knock the blade of the eternal, sworn to avenge, condemned to hell.
Királyfarkassal beszélgetünk Sortűz című regényéről.
Hogy ez eltelt néhány hónap, amióta megjelent a könyv, azt nem tudom pontosan, hogy hány bemutatód volt, vagy hogy mennyire mozgott, de hogy biztos kaptál már visszajelzéseket olvasóitól. Ezek milyen természetűek?
Nagyon érdekes a visszajelzések sora. Én azt hittem, hogy elsősorban az akkori volt katonák, fiúk fognak majd visszajelezni. Ú, ez ilyen, és kemény, és mit tudom én. És persze, vissza is jeleznek, de sokkal több hölgytől kaptam visszajelzést. Nagyon érdekes, bennetek nyilván több az empátia, és kiderült, hogy rengeteg ismerősömnek van rokona, osztálytársa, szomszédja, nem tudom, volt pasia, ez az, aki akkoriban katonaként szolgált, esetenként nem a legjobb helyen, és hogy ez mennyire rányomta a bélyegét az életükre.
Igen, ez a másik, ami még érdekelt volna, csak nem akartalak ilyen pszichológiai dolgokkal kínozni, de hogy eleve a katonaság, tehát hogy én az összes férfi ismerősöm, akivel eddig beszélgettem, és aki még ugye volt sorkatona, annak hát a legtöbbjüknek azért traumatikus élmény volt ez a katonaság. Még akkor is, hogyha mondjuk bejutottak egyetemre, és csak azt a 9 hónapot kellett lehúzni. Ez valóban így van, vagy én csak az érzékenyebb fajtával találkoztam a férfiak közül, vagy tényleg annyira kiforgatott mondjuk, tehát azt mondták, hogy emberi mi voltjukból is kilettek időnként, úgymond nem tudom, forgathat, hogy megalázták őket, és semmibe vették, és mindazt, amit felépítettél 18-19 éves korodig, hogy az te vagy, azt így, mit tudom én, egy fél óra alatt egy felettesed úgy eltörölte. És akkor a következő x hónapra ez így fel lett függesztve, mint ahogy te is mondtad, hogy kialakítottál egy alter egót magadnak.
Lehet, hogy szerencsés alkat vagyok, mert én úgy gondoltam, hogy ha már ott vagyok, akkor megtanulok mindent, amit meg lehet tanulni, eleve könnyebben telik az idő, persze idegesített engem is a hülye tisztem, aki nem engedte, hogy bajuszt viseljek, de hát nem tehetek róla. Vicces dolog, a katonának joga van bajuszt viselni, viszont bizonyos esetekben a felettese ettől a jogától egytől 3 napig terjedő időszakra megfoszthatja. Na most, hogyha 3 napra megfoszt a bajuszodról, akkor utána meg már inkább nem is növeszted vissza, mert hogy nézel ki, és könyvése 7 múlva megint megfoszt egy napra a bajuszodtól. Na, a 22-es csapda egy nagyon abszurd világ. Most, hogy minket megaláztak-e vagy sem, nem tudom, hogy mi az a megalázás. Nyilván, hogyha valakit az iskolapadból kivesznek, aki esetleg, nem tudom, tornából fel volt mentve, és úgy törékeny a lelki világa, és elviszik katonának, tehát aki alkalmatlan lenne egyébként, annak biztos rettenetes élmény az, hogy hasra parancsolják, és kúsznia kell 30 métert. Szerencsére én nem ez a típus voltam, és összetartott a csapat, tehát gyakorlatilag időnként a humor is ott volt, és időnként kisebb. Hát lázadásokat nem csináltunk, de úgy tömbösen ellenálltunk a tiszteknek, és akkor látták, most itt 30 embert nem lehet megbüntetni, vagy 60-at kollektíven. Ez egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy ugye szeptember végén, október elején kezdődött tulajdonképpen ez az egész történet. Október 25-én tettük le az esküt, tehát addig még tulajdonképpen csak úgy senkik voltunk, akkor utána jött a novemberben a kongresszus, ott éjszakánként ébren voltak tisztek, és mindenkik álltunk. Ez egy operatív egység volt, Arad határoz közel, nagyon kellett figyelni. Utána pedig bekövetkezett ez a forradalomként emlegetett szörnyűség, előbb-utóbb vége lett úgy január első felében, és ezek után meg most már mit alázzanak szét a tisztek, nem? Hát tulajdonképpen bajtársak voltunk, nem? Teljesen felbomlott ez a megalázós dolog. Később lehet, hogy visszajött más egységeknél, ezt nem tudom, de mi ezt így pont kifogtuk, hogy haverkodtunk, nem cseszegettek.
Még egy kérdés úgy konkrétan a szöveg testből. Nagyon megdöbbentő volt számomra ez az akna mező kialakítása. Ez tényleg történt ilyen? Tehát, hogy tényleg képesek voltak erre, hogy most egy nem létező vagy láthatatlan ellenség ellenében különféle, nem tudom. Tehát azért aknákat elhelyezni, ez egy elég veszélyes feladat úgy mindenki szempontjából.
Igen, ennek is van egy alaptörténete, én egy kicsit még azért úgy rátettem. Tehát azt, hogy a aknak a telepítő egységnek a parancsnoka rálép az aknamezőre önszántából, és vigyorogva fellövi magát a mennybe. De igen, volt alapja ennek valahol, most fejből meg nem mondom, hogy melyik, valamelyik moldovai városban vették körül a kaszárnyát aknazárral, mert hát nem volt más nekik. Egyébként meg nem voltak berendezkedve a védekezésre, de van egy olyan legenda is, ami szerintem igaz, hogy ugye Kolozsvár mellett Százfenesen ott van egy tüzérkaszárnya, tüzérlaktanya, és nem nagyon volt, mivel lövöldözzenek, és ágyúval lőtték a dombot, ahonnan jött a képzelt ellenség. Tehát ki volt a képzelt ellenség, nem tudjuk. Ugye én nem akartam történelmi regényt írni, és nem akartam háborús regényt sem írni, ez szerintem ilyen antifejlődés kis regény, vagy valami ilyesmi, tehát hogy lehet tönkre faszni az embert rövid idő alatt. De ha akartam volna, akkor nagyon sok ilyen helyjel és idővel megjelölt, akár tehát valós neveket is belevihettem volna a történetekbe, és megírhattam volna, hogy most itt kihibázott, ott kihibázott, hogy hibázott. Éppen ezért szándékosan kihagytam Temesvárt és Bukarestet is ebből a könyvből, mert ott már nem lehetett volna a neveket elhagyni, és annak meg olyan vádírat íze lett volna, azt meg minek.
Arra gondoltál-e, hogy mondjuk román nyelvre ezt lefordítasd, vagy lefordítsd, vagy tehát, hogy megjelenjen mondjuk románul is? Biztos, hogy lennének érdeklődők, akik szívesen elolvasnák.
Én biztos, hogy nem fogok fordítót keresni, de hogyha egy fordító érdeklődik majd iránta, akkor, vagy egy kiadó érdeklődik iránta, akkor természetesen örülnék ennek. Szerintem ez így kéne működjön. Nem a fordított marketing, hogy most akkor elküldöm az összes román kiadónak.
Reménykedjünk, hogy akkor majd valaki jelentkezik. A magyar kiadásról én nem kérdeztelek, hogyha akarsz erről beszélni, hogy ez miért jelenik meg külön?
Először a Budapesti Magyar Napló kiadóhoz került a kézirat. Nem igaz, máshova is elkerült, de ők voltak azok, akik elsőként rábólintottak, hogy elfogadják. Ennek nyilván nagyon örültem. Majd a Sétatér kiadó kulturális egyesület vezetője, Király Zoltán, aki történetesen a testvérem, elolvasta a kéziratot, és jelezte, hogy hát a Sétatér kiadó is nagyon szívesen kiadná, egyeztessenek egymással. Ennek azért örülök, mert az a tapasztalat, hogy a Magyarországon megjelent könyvek nem jelennek meg az erdélyi könyvesboltokban, és fordítva. És akkor nekem kellett volna hurcolászni azt a néhány példányt, annyit, amennyit, így pedig gyakorlatilag két piacon jelen van a Kárpát-medencei, mennyi 6-7 magyar piacban.
Király Farkas 1971-ben született Kolozsváron. 1989 második felében pedig előfelvételisként Aradon töltötte katonai szolgálatát. A hallgatók főként költőként ismerhetik Higanymadár, Hosszú árnyékuk földje című verses köteteiből. De prózája is ismert. Novellás kötete a Boldog utca hava és egyéb történetek címmel 2010-ben jelent meg a kolozsvári Kriterion kiadónál. A Sortűz az első regénye, melyet a kritika, illetve szakirodalom több helyen is kisregénynek nevez, ám én kitartok amellett a nézetem mellett, hogy az említett mű egy igen sűrű, pontosabban kiválóan sűrített nagyregény, melyből a köznapi ember számára kissé idegen, de igenis éles és pontos kép rajzolódik ki Romániáról, a román katonaságról, 1989 őszéről, teléről, az akkori eseményekről. A továbbiakban néhány részletet hallanak Király Farkas Sortűz című regényéből. Románia, 1989. Szeptember 29-e. Hiába a magasság, hiába a gravitációs gyorsulás, ha az anyag puha. A madárszar szinte észrevétlenül ütközött Jován jobb vállába. Alig hallatszott a becsapódás. A pottyantása is csak azért figyelt fel, mert az ürülék elenyésző része az arcát is elérte. Jován elégedetten állapította meg a folt méretéből, hogy valószínűleg galamb ürülékéhez van szerencséje. Eltöprengett azon, hogy vajon az ürülék mennyisége egyenes arányba lesz-e a ráköszönő jó szerencse mértékével, avagy csak maga a tényállása fontos. De aztán elhessegtette magától a gondolatot, és megállapította, hogy mégiscsak jobb ez, mintha egy nagyobb madár, mondjuk egy gólya szarta volna le. Szerencsés vagyok tehát, mosolyodott el, és vidáman cipelte tovább a kaszárnya bejárata felé a nagy, zöld olajfestékkel bemázolt, kölcsönkapott bőröndöt, vagyis inkább faládát, s benne az olyan kincseket, mint vastagzokni szarvas zsír, szűrő nélküli kárpáci, felbélyegzett, megcímzett borítékok, tű meg cérna, turistakés és kombinált fogó. Világlátott embernek tartotta magát, már amennyire bárki világjártnak tarthatta magát abban a kifordított világban. Szüleivel háromszor is járt a tengerparton. 2 éve nyári szünetben a hegyekben túrázott a nagybátyáékkal, és az atlétika klubbal is sokfelé megfordult az országban, miközben a legtöbb korabeli gyermek vakációban a nagyszülei kisföldjén segédkezett falon, vagy kockázatos csendcselésekbe bocsátkozott a jugoszláv cigarettacsempészekkel. De annál szélesebb folyód, mint amelynek a hídján baktatott, csak egyszer látott. A Dunát Csernovodánál. Otthon egy perc alatt akkor is keresztül ment a hídon, ha nem sietett. A nagy folyók hídjain viszont egyre csak lépdel az ember, de a túlsó part valahogyan nem akar közelebb kerülni, s mikor már végképp lemondana róla, hogy valaha is átér, egyszer csak megérkezik. Mint a buddhista izékben. De Jován eldöntötte, hogy nem hagyja magát a híd befolyása alá kerülni, és csak azért is vidáman érkezik meg a túlsó partra, a kaszárnya és egyben ismeretlen új életszakasza kapujához. Legalább nem folyik visszafelé, állapította meg. Jovánt mindig zavarta, ha azzal szembesült, hogy egy folyó visszafelé folyik. Mármint nem az alföldről a hegyre, hanem balról jobbra. Itt a folyó jobbról balra folyik, keletről nyugatra, otthonosan, megnyugtatóan. Könnyű lesz itt tájékozódnia, már amikor kijut majd a városba. Tudta az idősebbektől, hogy ez szerencse kérdése. Van, aki sokszor kijut a kaszárnyából, de van olyan is, akit bő egy év alatt egyszer sem engednek ki. Na de ő, Jován, szerencsés fickó, amint azt galamszar képében az imént is megerősítette az élet. Hiszen csak 9 hónapot kell majd itt töltenie, ha másért nem, ezért jól jött a sikeres főiskolai felvételi. 3/4 év tartalékos tiszti iskola. Jobb, mint 16 hónapot lehúzni valamelyik duzzasztógát építésén, vagy a szénbányában robotolva ékoppért. Azt sokan nem bírják ki épésszel. Stefán folyamatosan beszél magába 1,5 éve, amióta hazaengedték a föld alatti vízi erőmű alagútjaiból, a zsilvölgye bányáiban szenet kaparó katonák közül pedig néhányan koporsóban érkeztek haza. A túlpartra érve megfordult és végig tekintett a háta mögött hagyott part épületein, hát ha lesz majd alkalma megcsodálni a régi házakat, amelyek mellett olyan sietősen haladt el. Aztán a kaszárnya előtt áldogáló, láthatóan útbaigazítónak odaparancsolt egyenruháshoz ment. udvariasan köszönt nekik az ő nyelvükön. Jó napot kívánok! Naé, volt a válasz, vagy inkább a kérdés. Aztán ismét. Naéd? Majd miután nyugtázták, az arcára kiült értetlenséget. Hogy hínak hé? Október 6-a. Mircsának hamar elege lett az egészből. Mi a fene járhatott a nagybátyja fejében, amikor ide az ország másik végébe protezsálta be? Délen is van elég modern kaszárnya. A városa körüli 50 kilométeres körzetben 4 helyre is betolhatta volna, ha már nem akarta magam elé venni a parancsnokságra, irodistának vagy akár raktárosnak. Erre volna jó egy vezérőr nagyrokon, ugye? 50 kilométerről akár 2 napos kimenővel is megéri hazautazni a haverokhoz meg a csajokhoz. Jó, a családhoz is egy kicsikét. Innen viszont 6 óra a vonatút, úgyhogy egyhamar nem fog otthoni levegőt szívni. Amíg le nem teszik az esküt, nem hagyhatják el a kaszárnyát. Utána kezdődik a pártkongresszusa, ahol, mint sokan suttogják, bármi megtörténhet, még az is. Tehát egy újabb hónapig biztosan bent kell maradniuk. Sokat ült az emeleti ágyon és figyelt. A háló 2 szobából állt. Az egyikbe verődtek össze a bozgorok, mintha 1000 éve ismernék egymást. A magyarok, meg a németek. Meg, és ezt végképp nem értette, az erdélyi román fiúk. Nem fért a fejébe, hogy viselik el, hogy körülöttük mindegyre olyan nyelven beszéljenek, amit nem értenek. Mert mi van, ha éppen őket szidják? Vagy lehet, hogy tudnak magyarul és németül? Vagy csak egyszerűen megszokták, és nem érdekli őket? Talán magukat románnak kiadó magyarok? Félvérek? Miért nem inkább a regáti románok társaságát keresik? Mi ez az egész? És miért osztották őt velük egy szakaszba? Második napon már gyűlölte a sereget. Hajnalba kelni még elmegy. 30 másodperc alatt felöltözni viszont nem jó. Legfeljebb 5 perc a 60 személyes mosdóban, ahol csak hideg víz folyik a csapokból, kifejezetten rossz. Főleg, hogy állítólag minden nap borotválkozni kell. A magyar srácok jó része bajuszt visel. Nekik jól áll. Reggelente egy 1/2 perc jut fejenként a pottyantós budiban. Nagyszerű. S ki tudja, mekkora fasságok derülnek majd még ki. 3. nap reggelén kiosztották a parolikat és a sapkarózsát. A színes lapkákat mindenkinek saját kezüleg kellett felvarni a gallériára. Mircsa dult fult mérgében. Ő nem lány, nem tartottak neki soha kézimunkaórát. Megtanították fúrni, fűrészelni, kalapálni. Na de varni? Aztán mégis rávette magát, mert a nyakukra rendelt 10-es udvariasan felvilágosította, vagy felvarja magának, vagy felvarratja mással az zubbonyára, vagy az áristomba fog 7 nappallá tévet megtanulni, varni. Össze-vissza lyukasztotta az ujjait, s a paroli is úgy mutatott a zubbonyon, mintha odaszarták volna, de végül csak sikerült. Délután barátkozni próbált a srácokkal, inkább kevesebb, mint több sikerrel. A városából voltak vagy 20-an, ám ők mind iskolatársak voltak korábban, meglehetősen zárt társaság, amelybe bárhogy próbálkozott, nem tudott bejutni. Ezért inkább a kaszárnya épületeit nézegette, de ez sem nyugtatta meg zavart lelkét. Ott volt például az udvaron álló templom. Nem olyan, amilyennek lennie kell. Nincs benne semmi gömbölyű, csupa szögletesség. És látszik, hogy jó ideje nem használja senki. Minek templom egy kaszárnyába, főleg ilyen, amit a régi elnyomók építettek? Le kellene bontani. Le kell bontani. A bizonyosság azonban este érte el. Annak a bizonyossága, hogy itt valamivel több történik, mint amiről a nagyok, az idősebb rokonok és barátok meséltek. Hogy a valóság tulajdonképpen olyan, mint valami elmebaj. A katonák sokan voltak az alakulatban. Egy ezredben felsorakoztak négyszögbe a kaszárnya udvarán. Szinte egy időben azzal, hogy ők, az újoncok első alkalommal a helyükre álltak, a kapun énekelve bemasírozott egy adag, vagyis egy oszlop civil. Kockás zakót, fura felöltőt, svájci sapkát, némelyek csokornyakendőt viseltek. Mércsa nem tudta elképzelni, honnan szedték elő ezeket a figurákat. Hol lehet az országnak az az eldugott, az időben megfeneklett része, ahol efféle csiricsári göncökben élik világukat az emberek. Nézett jobbra-balra, de társai arcán nem mutatkoztak a meglepettség jelei. Vajon mit tudnak, amit ő nem? Egyáltalán feltűnt-e nekik ez a rendellenesség? De mire bárkitől is választ, vagy akár csak véleményt kérhetett volna, ugyanazon az útvonalon, ahol előbb a csiricsárék, bevonult egy nagy csapat kék egyenruhás ember. Nicsak, ezek ejtőernyősök? Kérdezte önmagától Mircsa, de amikor a kék ruhások az árnyékos fasorból a jobban megvilágított placra léptek, elhűlt benne a vér. Az ejtőernyősöknek hit fiúk lapított tetejű német típusú sisakot viseltek, sokuknak pedig vaskereszt fityeget a nyakán. Mircsa félrenézett, pár másodpercre becsukta a szemét, majd hirtelen visszafordulva kinyitotta. Ugyanazt látta. Egy, kettő, három, hat szakasznyi második világháborús német ejtőernyős katonát. Édes Istenem, hova az ördögbe kerültem, tűnődött némán, de semmilyen felsőbb hatalom nem válaszolt. Nem bírta megállni, odaszólt a háta mögött sútyorgó srácokhoz. Szerintetek is németek ezek? Hát persze, válaszolták igen nagy természetességgel. És mi a fenét keresnek itt? Firtatta Mircsa. Nem tudom, talán kérdezd meg őket, mutatott egyikük a cigijével az ellenkező irányba. Mircsa 200-adnyi pufajkás, sisakjukon vörös csillagot viselő katonát fedezett fel ott. A kaszárnya udvarán 1989. október 6-án egymással szemben állt a Wehrmacht és a Vörös Hadsereg. December 23-a. Jovan és 20 tesó a hídon sétál egy nagyjából 30 méteres távon. Jovan egyik cigiről a másikra gyújtva igyekszik felgyorsítani az időt. 20 tesó a teljesen illegálisan magánál tartott fülhallgatós minirádión hallgatja a híreket. Tulajdonképpen már rég el kellett volna kobozzák tőle a kütyüt a tisztek, de nem tették. Meglehetősen elnézőek. Jovannak például meghagyták a kombinált fogóját. Azzal szedte ki az egész szakasz a szegeket a bakancsok sarkából, azzal vágtak le a szegekből 3-4 millimétert, s azzal is kalapálták vissza azokat a helyükre. A katona bakancs sarka gyorsan kopik, a szeghegye már egy hét után is átüthet a talpon. Felsebzi a sarkot. Tisztálkodni nem mindig lehet, zoknit mosni sem túl gyakran. A sarkon a seb elfertőződik, begennyesedik. Ha szerencséje van a katonának, hagyják feküdni. Ha tovább menetel, sohasem heged be a seb. Jó esetben 6-7 nap alatt gyógyul. De ha nincs szerencséje, a baj szétterjed a lábfejében, majd a lábában. Végül felkúszik a szívig, és akkor kampetsz. Vérmérgezés. Jovan olvasott erről egy könyvet. Egy városabéli srácnak az apja írta, akinek a fia így halt meg a katonaságnál. Majd hasonlóan. 20 tesónak a rádióját hagyták meg. Pontosabban a hadnagy úgy tett, mintha nem is tudna róla. Eleinte rejtőzködve hallgatta, de amióta kitört a cirkusz, már nem kellett dúdosnia. A fülhallgató egész nap a fülében van. Hallgatja a bukaresti rádióban, hogy mi történik Temesváron. Huligánok törik össze a kirakatokat, fosztogatják a boltokat, és külföldi ügynökök szervezik a rendzavarást. Aztán vált, és meghallgatja, mit mond a budapesti rádió. 100 meg 100 halott, rengeteg sebesült, a katonák és a rendőrök öldöklik a tüntetőket. 20 tesó ért és beszél is magyarul, de csak kevesekkel. Úgy tűnik, nem akarja, hogy erről mindenki tudjon. Egyik nagyapja magyar volt, mondta el egyszer Jovannak. Tényleg? Tényleg. Na jó. Firtatni nem volt érdemes. Időnként elmondja, lefordítja Jovannak, hogy mit hallott. Itt huligánok, ott terroristák. Egy református pap. A Securitate így, a magyarok úgy. Jován cigire gyújt. 20 tesó átteszi egyik füléből a másikba a hallgatót. Gyönyörűen süt a nap, az árnyékok kéjesen simogatják az aszfaltot. A tüntetők zaja nem hallatszik el hozzájuk, a meglepően langyos téli időjárás valószínűleg őket is elbágyasztotta. Ekkor hallják meg a berregést. Repülőgép közeledik. Ez furcsa, mert amióta lövöldöznek, szinte teljesen megszűnt a civil légiforgalom. A hang hamarosan olyan erőssé válik, hogy egy normális magasságban repülő gépet már látniuk kéne. De nem. Aztán egyszer csak feltűnik. Nem veszélyesen, de szokatlanul alacsonyan. Pörögnek a légcsavarjai, szám szerint 4. Fura, mondja Jován, ez nem a megszokott járat. Nem bizony, így 20 tesó. A belföldi járatok 2 motorosak. Ez viszont egy Iljusin gép. Szerintem is egy IL-18-as. Te értesz a repülőkhöz? Olvastam róluk ezt-azt. És te? Tematikus bélyeggyűjteményem van. Repülők és űrhajók. Nem kéne jelentenünk? Éppen erre gondoltam. Vagy 100 lépésnyit kell szaladniuk a hadnagyukhoz. Másnak hiába is jelentenék, úgyis hozzákergetnék. A hierarchiát tisztelni kell. Hadnagyelvtárs, jelentenünk kell valamit. Halljam. Gyanús légi tevékenységet figyeltünk meg. Mi van? A repülőtér irányába repült egy olyan gép, amelynek errefelé semmi keresnivalója. Mi a lófaszról beszéltek? Hogy itt csak belföldi járatok szoktak leszállni, 2 motoros Antonovok. Ez meg egy 4 motoros Iljusin volt, ami csak nemzetközi járatokat repül. Ti pedig nagy repülőszakértők vagytok, ugye? Nem mondanánk olyat, amiben nem vagyunk biztosak, hadnagyelvtárs. A tiszt úgy dörzsölte meg tenyerével jobb szemét és homloka felét, mint akinek erős migrénje van, akárha pajszerrel feszítenék szét a koponya varratait. És ti kitől is kaptátok parancsba, hogy az eget figyeljétek? Ezt nem értették. Senkitől, hadnagyelvtárs. A parancs az, hogy figyeljünk minden gyanús jelre. Ez gyanús volt. Gyanús, mi? Na húzzatok vissza, amíg meg nem szívatlak az őrhely elhagyása miatt. És erről kussoljatok. Értve vagyok? Igen, hadnagyelvtárs. A hadnagyelvtárs összeszedte magát és elvonult. Szerinted? Nem tudom. Lehet, hogy most vitték a szekosokat Temesvárra. Igen. Vagy most hozták őket onnan ide. Vagy Ceausescu kincseit viszik külföldre. Szerinted jelenti? Ki tudja. De az is lehet, hogy tudnak erről. Valamiről, amit nekünk nem szabad tudni. Mi a helyzet a rádióban? Az Espresso mai kiadásának vendége Király Farkas író, költő, műfordító és újságíró, az Irodalmi Jelen prózarovatának szerkesztője, akivel Sortűz című regényéről beszélgettünk, mely a Kolozsvári Sétatér Kiadó és Kulturális Egyesület gondozásában jelent meg 2017-ben, és amelyet a Budapesti Magyar Napló Kiadó is megjelentett idén áprilisban. A műsorban a szerző kedvencei közül a Judas Priest és az Iron Maiden együttesek egy-egy dalából hallottak részleteket, illetve a műsor második felében regény részletekből készült összeállításunkat hallhatták. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, Márton Evelin vagyok. Hallgassák műsorainkat a www.bukarestiradio.ro honlapon és a Facebookon is. Hey!